Abban az időben Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az urat mirhával, és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár az ő testvérük volt. A két leány testvér megüzente Jézusnak: Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőüljön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: menjünk el ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te megint oda mégy. Jézus ezt felelte: nem 12 órája van a nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát. De aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik belőle a világosság. Ezt mondta, azután hozzátette: Lázár, a mi barátunk, elaludt. De én megyek és fölkeltem. A tanítványok így szóltak: Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul. Jézus Lázár haláláról beszélt, ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt. És hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most azonban induljunk hozzá. Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt tanítványtársaihoz: menjünk és halljunk meg vele mi is. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mintegy 15 stádiumra, fél óra járásnyira. Így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt: tudom, hogy föltámad a föltámadáskor az utolsó napon. Jézus folytatta: én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki: igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jön. E szavak után elment és hívta a testvérét, Máriát. Halkan odaszólt neki: megjött a Mester és hív téged. Ennek hallatára ő rögtön fölkelt és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Mártával találkozott. A zsidók pedig, akik Máriával együtt a házban voltak, és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy kísírja magát. Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, e szavakkal borult a lábaihoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: hova temettétek? Azok így szóltak: jöjj, Uram, és lásd. Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak: ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére megjegyezte. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus ezt válaszolta neki. Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta, Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött. Kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta, oldjátok föl, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim, drámaian szép a mai evangélium. Vasárnapról vasárnapra szebbnél szebb evangéliumi szakaszokat hallunk Jánostól, a teológustól, attól az apostoltól, aki 100 évet élt, és végig élte, és végig szenvedte Krisztus tanítványságának a keresztjét. És ebből az életből születtek ezek a gyöngyszemek, tőle és a tanítványaitól, mint a mai elbeszélés. Egy olyan kincses bánya, amiről órákig lehetne beszélni. Én csak egy gondolatot szeretnék kiemelni, azt tudjuk, tanultuk, érdemes föleleveníteni, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. És hogy valóságos ember ennek most egy olyan jelét adja, amit sehol másutt. Jézus könnyekre fakad és megsiratja az ő barátját. Ő teljesen emberré lett, teljes egészében azonosult velünk, a mi ember létünkkel, a mi ember sorsunkkal. Annyira azonosult velünk, hogy nagy pénteken arra fogunk emlékezni, hogy meghalt, mint ember. A vállalta a halált. És ezzel a vállalással valami egészen csodálatosat és újat is mutatott, hogy van folytatása az életnek, hogy a földi élet végével nem szűnik meg az ember. Ennek, mint egy előzetese ez a mai evangélium. Az Isten Jézus Krisztus, akit az Atya küldött, azért küldött, hogy megmutassa, hogyan lehet boldogan élni, emberként élni, emberré lett, és megmutatja azt, hogy Isten annyira szeret bennünket, tőle van az élet, neki van hatalma, hogy nekünk is életet, örök életet adjon. Persze át kell lépnünk a kapun, amit halálnak nevezünk. És ha valakinek szerettei elköltöztek ebből az életből, akkor ennek a fájdalmát átlépte és szembesült saját mulandóságával. Nekem az elmúlt 7 év alatt a családomnak a fele kihalt. Édesapám, testvérei. És hogyha az ember ilyen gyászokat él át, akkor a saját mulandóságával is szembesül. Veszteség, fájdalom, félelem. Mint ahogy itt a nővérekben is ez mind-mind megvolt. De ezen túl remény, és hit, és szeretet. Hogy a földi élet után nem pontot kell tenni a mi életünkre, hanem kettős pontot. Van folytatás, van egy más világ, egy más dimenzió, egy más valóság. Egy olyan lelki-szellemi állapot, ahol kibontakozik az ember. Ahol teljes lesz és tökéletes lesz, és Isten szeretetterve kibontakozik. Ez a mi célunk, ez a mi távlatunk. Ha csak abban a távlatban gondolkodunk, hogy a földi életünk van, akkor nagyon kétségbejtő. Mert akkor arra törekszünk, hogy mindent birtokoljunk, mindent élvezzünk, és minél többet magunkénak tudjuk, hiszen ez az élet ilyen rövid. De ha az örök élet távlatában gondolkodunk, akkor valahogy az van bennünk, hogy szép legyen ez az életünk, tartalmas legyen, ha nem is teljes és tökéletes, jó előkészítése legyen az örökké valóságra. Ami örökké való életünk a távlatot, és értelmet a mi földi életünknek, és bármilyen nehézséget, nyomorúságot élünk át, ez ad nekünk távlatot, hogy érdemes küzdeni, és itt ebben a földi életben megtapasztalhatjuk a föltámadást, az újrakezdést, ahogy Ezekiel próféta a babiloni fogságban lévő zsidóknak ezt megjövendölte, hogy a csontmezőből is Isten életet tud támasztani, csak bízni kell bízni, benne kell hinni. Tegnap Gödöllőn, ami most Európának a fővárosa, ahol összejönnek az európai vezetők, egy konferenciánk, lelkigyakorlatos tanácskozásunk volt püspök atyával, az egyház tanács tagok, képviselő testületi tagokkal arról, hogy hogyan lehet az egyházközség család, a család évében különös hangsúllyal. És püspök atya ez kapcsolódóan erre a vasárnapra írt egy pásztorlevelet. Valamikor a püspökök egy-egy egyházmegyében a saját híveikhez írtak egy-egy üzenetet, püspök atyát részben ez is ihlette, másrészt megihlette a görög ortodox püspöki karnak a saját népéhez írt levele, a népnek a saját magáért, társadalmi felelősségéért érzett felelőssége, odafordulása. Püspök atya, aki egy szociálisan érzékeny főpásztor, így írta meg ezt, és így fogadjuk és hallgassuk az ő üzenetét. Kedves testvérek, Lázár evangéliumi története ad alkalmat arra, hogy az idei húsvéti készületünkben hazánk sorsáról elmélkedjünk. Szentatyánk hívta fel a figyelmünket, hogy az évenként visszatérő nagybőti szentírási olvasmányok a keresztségre készülőkkel együtt mindannyiunkat segítenek, vezetnek, hogy a jelen körülmények között tudjuk vállalni keresztségi elkötelezettségünket. Ez annyit jelent, hogy nem általában szeretnénk keresztények lenni, hanem itt és most, ezek között a társadalmi körülmények között. Urunk Jézus Krisztus sorsközösséget vállalt velünk, emberekkel, és értünk velünk vállalta a keresztutat, a halált, hogy föltámadásra, életre, örök életre vezessen. A keresztségben vállalt életközösség Krisztussal mindig egy konkrét történelmi helyzetre vonatkozik. A föld sójaként, a világ világosságaként szeretnénk jelen lenni embertársaink között, hogy a föltámadásba vetett hittel, reménységgel az önzetlen segítő szeretet tanúságtételére vállalkozhassunk. Örök életre kaptunk meghívást, de itt és most kaptunk feladatot az Isten országának építésére. Lázár halála, a családtagok gyásza, mint minden betegség, elesettség, reménytelen helyzet elbizonytalanítja azokat, akik érintve vannak benne. Emberi erőnk végessége, a tehetetlenség segítség után kiállt. Orvost keresünk, akiben megbízunk. A nővérek hívták Jézust, mert belátták, hogy az ő erejük kevés. Hazánk jelenlegi állapotát ugyanilyen tehetetlenül szemléljük. Az államadósság olyan mértékűvé vált, amit alig lehet kezelni. Fel sem tudjuk fogni a számokat. Talán annyit megértünk, hogy mit jelent az, hogy minden magyar állampolgárt 2 millió forint adósság terhel. Talán néhány gazdag ember ki tudná fizetni, de a többség, akiknek nincs munkájuk hónapok óta, akiket kilakoltattak otthonukból, a betegek, a gyerekek, megtévesztő a látszat. Roskadásig tele vannak a nagy áruházak, gyönyörűek az autópályák, rengeteg autó az utakon, de mindez hitelből. Az elmúlt 20 év alatt eladtuk a gyárainkat, amelyeket röviddel ezután bezártak. Az új külföldi tulajdonos csak a konkurenciát akarta megszüntetni. Piaccá váltunk a saját országunkban. Engedelmesen vásároljuk a külföldi termékeket. Parlagon maradnak a földjeink, előregszenek, kipusztulnak a falvaink. A fiatalok reménytelennek látják a jövőt. Külföldre mennek szerencsét próbálni, vagy beköltöznek a városokba. Egyre kevesebb gyerek születik. Már 10 millióan sem vagyunk. Öregszik a népesség, egyre nagyobb teher nehezedik a fiatalokra. Látjuk Európa többi népeinél a jövőt. Arabok, törökök, kínaiak lesznek lassan többségben. Közelről fenyeget minket is Görögország, Írország, Portugália gazdasági csődje. Ugyanakkor lelkileg is beteg a társadalmunk. Elégedetlenség, kedvetlenség, reménytelenség az egyik oldalon, a másik oldalon a gyűlölködés, irigység, kapzsiság bénít minden emberi törekvést. Szétszakadt családok, sodródó fiatalok, kábítószer, bezárt iskolák, csődbe ment egészségügy, napi tapasztalataink. Ilyen körülmények között mit jelent kereszténynek lenni? Hogyan készülünk Isten szándéka szerint az idei húsvétra? Miben kövessük Jézust? Van-e remény? Jézus osztozik a nővérek gyászában. Velük érez, velük sír. Biztosak lehetünk abban, hogy Jézus tőlünk, keresztényektől ugyanilyen együttérzést vár a bajba jutott családokkal kapcsolatban, mint ahogy ő együtt gyászolt Máriával és Mártával. Ettől vagyunk keresztények. Velünk is megtörténhetne a betegség, munkanélküliség, otthontalanság, családi kudarc, lakáshitelcsőd. Imádság, böjt, irgalmasság. Ez a 3 nagybőti gyakorlatunk egymástól elválaszthatatlan. Ezt sem csak úgy általánosságban gyakoroljuk, hanem mindig itt és most. Imádkozunk hazánkért, amikor ekkora bajban van. Imánk akkor őszinte, ha áldozatot is vállalunk érte. Éppen ezért kérjünk Istentől erős hitet a nagylelkűséghez, áldozatvállaláshoz, az önzetlenséghez. Minden bajunk forrása az önzés. A heti szentségimádások, családi imatalálkozók erősítsenek meg abban a tudatban, hogy nem vagyunk a magunkra hagyva. A szűzanyával, magyarok nagyasszonyával, szentjeinkkel együtt kérjük a Szentlélek gondolkodást megtisztító és cselekvésre késztető kegyelmét. A böjt, az aszkézis váljon életformánká. Amikor ilyen nagy bajban van az ország, akkor mi keresztények mutassunk példát a szerényebb életvitelre. Minden forint, amit külföldre viszünk, külföldi árura költünk, nemzetünk családját károsítja. Nem önmagunkért böjtölünk, hanem szeretnénk szolidárisak lenni honfitársainkkal. Az államadósságot is csökkenteni tudjuk, ha van bátorságunk lemondani pillanatnyi kényelmünkről. Talpra tudjuk állítani a mezőgazdaságunkat, ha összefogunk, ha segítjük egymást. Nincs munkanélküliség Magyarországon, amíg parlagon vannak a földjeink, amíg az önellátó háztáji gazdálkodást újra föl nem fedezzük. A másokért vállalt áldozat az irgalmasság megnyilvánulása. Erre nevel bennünket az irgalmas Jézus. Nagypénteki keresztje a bizonyítéka ennek az irgalmas szeretetnek. Tudunk segíteni egymáson, ha akarunk, ha van bennünk őszinte szeretet. Lázár, jöjj ki! Jézus Krisztus isteni erejével visszahozta a földi életbe barátját Lázár. Ezt a történelmi újjászületést kérjük népünk számára is. Higgyük, hogy Szent Lelke által képessé tesz a kiengesztelődésre, megbékélésre, az összefogásra. Ne bántsuk egymást. Keresztényként lehetünk a magyar föld sója, szelíd szóval, a szeretett tetteivel, a családi összefogás példájával közvetítői lehetünk Isten szabadító szeretetének. Imádkozzunk egymásért, és szívünkben valljuk meg reményünket. A hazánkért érzett felelősséggel mindannyiunknak legyen szívügye, hogy el legyen vetve az idei tavaszon az új termés magja, valóságosan és átvitt értelemben egyaránt. Amen. Miklós püspök.